Füles bagolyolvasó. Gárdonyi Géza. Március. Köszöntlek, kedves szép március, ibolya szagú, langyos leheletedet érzem már a levegőben. Zöld szőnyegeidet látom már kiterítve a halmokon. Itt-ott fehérlenek az árnyékos mélyedésekben a tovavonult tél királynak elhagyogatott rongyai, de a napot már te emeled az égre, s a földön már a te lábad jár. És a te lábad nyomán kizöldül a fű, és előkéklik az ibolya. Kedves hónapom, vagy te nékem. Te, vagy az egyetlen, akit hívunk és, akit epedve vár mindenki. Felőled álmodoztam én is a télen a kályha mellett, és a tűzbe mélázva tűnődtem. Hol vannak virágaid, hol vannak madaraid, mit csinál most a fecskénk és mit csinál most a gólyánk? A virágok akkor a föld mélyén aludtak, és álmodtak a tavaszi napsugárról. A gólyánk a Nílus partján állott, és hazagondolt. A fecskénk pedig ott ült az arabus fákon, és szintén hazagondolt. Mert a gólyának is, fecskének is ez a hazája. Csak itt rak fészket mind a kettő, a gólya a fodorék házán, a fecske meg szanaszét a jól megválasztott tereszek alatt. Azóta már úton is vannak. Valahol a tenger fölött száll felénk egy nagy fehér felhő. Azok a gólyáink, és száll egy nagy fekete felhő. Azok a fecskéink. A napnak már nem csak világossága van, hanem melege is. A muzsikus cigányaink délben már mindkün heverésznek az udvaron. Gyékényeken heverésznek. Sütkéreznek. A nap felé az arcukat fordítják, mert azon lehet legjobban érezni, hogy meleg van. És beszélgetnek. Te Marci, mondja a ragyásbőgős a prímásnak, ha egyszer a püspöknek eszébe jutna, hogy cigány ebédet főzetne. És elmondják, miket ebédelnének a püspöknél. A keresztes gyerek tegnap délután már mezítláb jött az iskolába. Az ablakból néztem, a nagy szürke vászon tarisznya ide-oda lötyögött rajta, amint végig nyargalt a falun. Az arca piros volt, a szeme ragyogott, az iskola előtt sima, agyagos föld van. Itt felugrott kétszer a levegőbe és nyerített, mint a kis csikó. Ma délután valamennyi gyerek mind mezítláb jött az iskolába. Az arcukon valami ünnepies derültség. Csak az uraság fia, a szöszkefejű Dezső, az volt egy maga szomorú. Szelíd irítséggel nézte a mesztelen lábakat. Szegény Dezső, nekik nem szabad mezítláb járnia sohasem. A szentek írása síralomvöldnek mondja a földet. Nem ismerem azt a vidéket, ahol az író szentek éltek, s nem tudom, van-e ott március. A mi földünkön is van olykor síralom, de több az örömünk. Nincsen se pénzünk, se posztónk. Náddal födjük a házunkat és cseréptányér van az asztalunkon, de azért, amint végigmegyek a falun, látom, hogy mindenki vidám. Nem az a vidámság pedig ez, amelynek nevetése van. Csak afféle csöndes, békés vidámság, mint az erdő vidámsága, mikor a nap rásüt. Az embereink komolyak és mélázók, mint az erdőfái. Az erdőfáinak egyik oldala árnyékos marad a fényben is, de azért a másik érzi a napsugár gyönyörűségét. De, mintha nem csak az emberek volnának derültebbek. Vidám minden, a téli hótól át nedvesedett háztetőknek és sövényeknek, mintha öröm volna a napon való szárítkozás. A kutyák játszanak, a récék, ludak, tyúkok a gyepen hangosabbak. Még a plébánosnak nagy kokén kakasa is vidámabban kukorikol, amint látom. Az udvaron heverő kerékre ugrik, kettőt csap a szárnyával, és kukorikolása közben rákacsint egy kendermagos bóbítási ércére. Kisétálgatok a házsorból, a mezőre. A férfi emberek ott vannak most szanaszét a dűlőkön. Minden táblán egy ember, két ember. Szántanak és vetnek. Szeretem nézni a szántóvető embert a munkájában. Az ősembert látom benne, aki még anyjának érzi a földet. A táj csöndes, a földek fölött kék ég, a napfényt és meleget áraszt alá. A levegőben csönd és béke. Buruc András szánta ott a pogány dűlőn. Két fehér ökre lassú ballagással vonja a barázda barna vonalát. András keze az eke szarván. És a barázdák egymást követik, mint az én írásom a papíroson. Az életírása az, a természet könyvének egy lapjára ír most Buruc András. Ezt írja, add meg a mi kenyerünket. És az úr olvassa az írást a magasból. Amott a másik földön kevéket látom, amint vetnek. Kevipálnak lepedő van a nyakába kötve. Kötény az most. Mag van benne. Egyet-egyet lép, és a kezének kerek, széles leítéseivel veti a magot a friss fekete földbe. Ha városi ember volnék, a szobám falán ott volna a vető ember képe. Annak a mozdulataiban van valami, ami a teremtést cselekvő őszellemet juttatja az eszünkbe. Így vethette ő a végtelenség fekete mezején egyet-egyet lépve a csillagokat. Kevipál csak csekéke kis árnyékképe persze a nagy magvetőnek, de a mozdulataiban van valami méltóság, fenség és erő. Minden marok búza, amit a kötényéből szétdob, egy marok áldozat és egy kéverménység a mai napon, és egy heti élet a jövendőben. Az öreg Kevi a zsákon ül és elmélázva nézi a fiait. Pipázik, ő már hajlott őszfehér ember. Ő már az ifjúságát is rég belevetette a földbe, s az idő békés öregséget hozott neki. Az a szálas, barna ember, aki vet, az az öregebbik fia, Apál. Az a másik fiatal legény pedig, aki Voronál, az az unokája, az Imre. A kettő munkában, az öreg csöndes szemlélődésben, a levegőt a földnek illatahatja hát. A kéklő magasságban pacsirta csicsereg. A barázda végén rászól Imre az ökrökre. Csáliho, gyümölcsoltó ünnepén kotlósunk szokatlanul komoly arccal ült a fészkén. A nyakát összehúzva tartotta. A szeme aranykarikában égett. A fészek csipogott. A tojásokból öt kis sárga csibe bújt elő, olyanok, mint a kanári madarak. Öt kis ostoba sárga csibe, még tegnap fehér, mozdulatlan, élettelen tojások. Ma élő, mozgó madárkák, akik kíváncsian néznek rám fényes kis fekete szemükkel. Akik örülnek a világosságnak meg az életnek. Akik másnak semmiségek, nekem kedvességek. A tyúk ezért volt olyan komoly. Valami 3 hét óta ül már a tojásokon. Honnan tudja az az együgyű tyúk, hogy az ő szívének melegségénél csirke lesz a tojásokból? Honnan tudja, hogy a gazdasszonyban bízhatik, mikor az fészket készít neki és mikor elszedi abba a gyékény kosárba a kikelt csirkéket? Miért tűri ezt békén, miért nem tűri az idegent, a kutyát, a macskát, a másik tyúkot? De, ami a legnagyobb, honnan tudja? Hát honnan tudja azt tyúk, hogy a tojásait a kellő időben, a kellő órákban, a kellő vigyázatossággal meg kell forgatnia? Akik az első géptyúkot szerkesztették, a csirkeköltőgépet, nem tudták. Minden tojásból nyomorék csirke bújt elő, kisánta, kivak, kiszárnyatlan, kicsenevész, vagy éppen semmilyen se. Sokára eszüttek rá, hogy a tojásokat meg kell időnként forgatni. Ma már ezt a gazdasági akadémiákon tanítják. A tyúk nem jár abba a tudós iskolába, mégis tudja. De hát honnan tudja, érzem, hogy ez a kérdőjel kicsik itt a mondatom végén. A lelkem kérdőjele az égig nyullad. Engem az állati ösztönről írott tudományok nem elégítenek meg. Az állati ösztön szó csak takarója annak, hogy ezekről a tollas testben járó lelkekről nem tudunk semmit se. Én azt gondolom néha, hogy a tyúkok is beszélgetnek. Amint kapirgálnak a kertek alján, hallani vélem a beszélgetésüket. Hogy vagy, tyúkanyó, lesznek-e a tavaszon csirkéid? Még nem tudom. Tavaly szerencsétlen voltam. Egyet a héja vitt el, 3 a macska. Egyet elvesztettem. 2 a vízbe fulladt. Sok szomorúság ez az anyának. Sok. Sok. Hát ha az idén megoltalmaz a jó Isten. Lehet. Meggondolom. Hopp. Egy giliszta. Egyszer csak a tyúk betotyog a konyhába, és elkezd tyúk nyelven jelentkezni, könyörögni, követelni. Vagy adjátok elő a tojásaimat. Ki akarom tölteni. S beleül a kosárba, amelyik betojni szokott, és várja a tojásokat. Persze azokat régen elsikkasztotta a teremtésnek szoknyában járó koronája, bajos lenne velük beszámolni. Tyúkanyó jogos követelésére az a felelet, hogy kiröpítik az udvarra. Tessék folytatni a hivatalos működést. Azonban mire 2 fordulnak, tyúkanyó az anyai álhatatosság panaszos sírásával tibláb ismét a fészkén, és ha csak meg nem pálinkáztatják, nem enged. Napokig zsémbeskedik, erőszakoskodik, zaklatolódik. A taréja megsápad a búslakodástól. Végre aztán, ha megkönyörülnek rajta és tesznek alája 18-20 tojást, akkor boldogan elhelyezkedik, és hozzáfog a költéshez. Milyen büszke aztán, mikor először sétálhat ki a csirkéivel a napsugártól meleg udvarra. Amerre megy, szinte gurulnak utána a kis sárga, eleven gömbök. Tyúk mama szerető gondossággal szólogat nekik. Kotkotty, ami bizonyal azt teszi. Erre, a csibék pedig éretlen, vékony hangon felelgetnek. Csip-csip. Ami pedig bizonyal csak a féle értelmetlen gyerekbeszéd. Ma délután a babiloni rabságról magyaráztam az iskolámban. Nem tudom, mi szükség van arra, hogy Balokhék, Szabóék, Pöhőék, Gálék meg egyéb örökösen falusi emberek ismerjék a régi zsidóknak hányódásait. A nagyméltóságú miniszter úr akarja ezt, meg a nagyságos tanfelügyelő úr, meg a tisztelendő Esperes úr. Jobban szerettem volna a rodostói rabságról, vagy március 15-éről beszélni, mert éppen évforduló nap van. De azt nem akarja a nagyméltóságú miniszter úr, sem a nagyságos tanfelügyelő úr, sem a főtisztelendő Esperes úr. Így hát a babiloni rabságról beszéltem. A gyermekek keresztbe font karral ültek. A padokról lelógott a sok kis mezítelen láb. A szemek nyitva és egy némelyik buzgó hallgatónak a szája is. Egyszer csak beereszkedik az ablakon a napnak egy széles, fényes sugara, mint egy kifeszített sárga sejemszőnyeg. A gyermekek arca felderül. Mind arra fordítja a fejét. Kibámulnak a kéklő, fényes levegőbe. Az egyik gál gyerek megrezzen. Fecske. Csak ugyan egy fecske röbdös az ablak előtt, aztán egy második. Az én fecskéim. Pihenjünk, mondottam a gyerekeknek. Ez más szóval annyit tesz. Mozoghattok, beszélgethettek. S kinyitottam az ablakot. A fecskék ide-oda kerengve kiáltozták. Csivis, csivis, ami feskenyelvem bizonyosan annyit jelent, hogy jó napot kívánok, a sok gyerek keresztbe tette mellén a kezét és a feskék felé hajlongva énekelték. Feskét látok, szeplőt hányok, sejmet gombolítok, és mind mosolygott, egymásra tekintgettek, meg a feskékre. A dacó gyerek fölállott négy kézlába pad tetejére és úgy nevetett ki az ablakon. A nap leszállóban, a fák és a házak hosszú árnyékokkal terítik be az utcát. Az emberek már szállingóznak hazafelé. Úgy látszik, kevék is elvégezték a vetést. Pál az ökrök előtt ballag. Az apró unokák a cicamaca fabarkáival össze-vissza koszorúzottan ülnek a szekérben. Az öreg Kevi a szekér hátulján lógatja a lábát és pipázik. Leghátul lépked az Imre. A járásán nem látszik fáradtság. A faluk útjánál visszamarad. Szomjas, nem? Fodor Lidi merított vizet. Lidi még tavaly bejárt a vasárnapi iskolába. Az írása szépecske, de a katekizmusban gyönge. Kissé pöcén beszél, a szeme nyílt, szelíd, kék. Mikor szólunk hozzá, fél oldalt néz, mint a kacsa, de mint a szép kacsa. A kútvödröt könnyű lebocsátani, de nehéz felhúzni. Régi kút. Minek is lenne változtatni rajta? Ha könnyen járna, akkor a gyerekeket küldenék vízért és azok beleveszekednének. Hagyjad, Lidi, mondja neki Imre, gyönge, vagy te arra. S kettőt ránt a kútostoron, és kiemeli a vödröt a kútból. Eddig azt hittem, hogy aki az erőmutatványt csinálja, annak fut a vér az arcába. Nem úgy van, a Lidi arca jobban kipirosodott, mint az Imré.